Mennyei Atyánk, látod a szívünket és a gondolatainkat, amikor az jár benne, hogy úgy szeretnénk hallani valami jó hírt, ami megörvendeztet, és talán meg is vannak azok az ügyek, azok a személyek, azok a vágyaink, amelyekkel kapcsolatban annyira várjuk már a jó hírt. És te pedig mégis az egyetlen egy jó hírt akarod elhozni az életünkben úgy, hogy az válasz legyen az összes ilyen keresésünkre, kérdésünkre, vágyódásunkra. Bocsásd meg, amikor az igazi örömet, az igazi szabadító szót egészen másnál, másban, mástól várjuk vagy keressük, mint te tőled. Hogy ilyenkor a szívünk hűtlenné lesz hozzád. És köszönjük, hogy mégis annyira szeretsz, és ez az egy jó hír épp erről szól, hogy nem ítélettel fordulsz felénk, hogy feltámadásoddal, Úr Jézus Krisztus, legyőzted a bűnt és a halált, és örök életet szereztél, és hogy egy nap visszajössz, és újjá teszed ezt az egész megtört, megsebzett, hiába valóság alá rekesztett világot, és hogy részesülünk, részünk van már most a Krisztus által abban a napban, amikor visszajössz, és mindeneket helyre teszel, és újjá teszel. Jöjj hát, Szentlélek, és részesíts ma reggel bennünket az evangélium örömében, hogy ne csak szó maradjon, hanem újra megmelegíthesse szívünket, visszafordíthasson te hozzád, reménységet adhasson kérdések és kételyek közepette. Jöjj és győzz meg bennünket arról, aki te magad vagy, és ahogy te magad tudsz az életünkben cselekedni. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Lukács evangéliumának az első fejezetéből fogok egy hosszú-hosszú részt felolvasni. Ugyanakkor csak válogatott verseket. Ez az a rész, ami Jézus születését megelőzi, ahogy Lukács evangélista felvezet bennünket oda, hogy a második fejezettel majd várjuk és beletekintsünk Jézus Krisztus megszületésébe és a messiás eljövetelében. És ezekről szeretnék ma beszélni, mi minden zajlik ott ezelőtt. Ebben a részben, ebben az első fejezetben történeti részek vannak, leírások, hogy mi történt, mindjárt halljuk, de vannak benne énekek is, Istent magasztaló, zsoltárszerű énekek. Nem teszem jól, de most mégis ezeket kihagyom, hogy ne annyira sokat olvassak, mert aztán még sokat is szeretnék erről beszélni, úgyhogy hallgassuk így az Isten igéjét. Tehát Lukács evangéliumának az első fejezetéből az 5. verstől olvasom, és majd jelölni fogom, hogy hol van egy-egy olyan ének, amit most kihagyok. Herodesnek, Judea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás Abijá rendjéből, a felesége Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Örömöd lesz ő, és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Ő előtte jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyerekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz, miből tudom ezt meg? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek. Mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében. A nép várt a Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, és 5 hónapon át nem mutatkozott. Ezt mondta. Így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. A 6. hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzá lépve így szólt az angyal, üdvözd légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd, az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki, a Szentlélek szár reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme Erzsébet a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta, íme az Úr szolgáló leánya, történjek velem a te beszédet szerint. És eltávozott tőle az angyal. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzata méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltott, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint meghallottam köszöntésed, újjongva mozdult meg méhemben a magzat. Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. És itt jön aztán Mária éneke a Magnifikát, magasztalja én lelkem az Urat, amit nem olvasok fel, hanem csak a történeti részt folytatom. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és azt mondta, nem, hanem János legyen a neve. De azt mondták neki, senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni. Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá, János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak. És azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Valamennyi szomszédját félelem szállta meg, és Júdea egész hegyvidéken beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. És utána ezt olvassuk, hogy apja Zakariás betelt Szentlélekkel, és így prófétált, és újra Isten nagyságos dolgait hirdeti Izraelben. Szóval Lukács nem vág bele az evangéliumba, az örömhírbe, annak az elbeszélésébe azzal, hogy Jézus születésénél kezdené, hanem rámutat arra, hogy mi minden történt előtte, és Isten hogyan jelent meg, és hogyan kezdett el cselekedni és munkálni. És ez tulajdonképpen az advent ideje, a várakozás ideje, ahogy ránéznek arra, hogy hogy fog elérkezni Jézus, hogy mi minden tesz Isten abban, ahogy eljön Jézus. Ennek a résznek az egyik jellegzetessége az, hogy egyrészt egy nagyobb családról szól. Zakariás, Erzsébet, a rokonuk Mária, Józsefre épp csak utalás van, mint az ő jegyesére ebben a Lukácsnál. Tehát lényegében egy családi történet, illetve egészen személyes történetek zajlanak. Hogyan lesz Isten cselekvése örömhírré, jó hírré ennek az öreg papnak, ennek a meddő asszonynak, Erzsébetnek, Máriának? Egész személyes történetek zajlanak. És ugyanakkor ezek a személyes történetek mégis Izrael egész történetének az összefüggésében, illetve hát mivel Izrael történetet pedig az egész világ megváltásával, helyreállítására tekint, ezért az egész világ megújulásának, megváltásának a története is itt van. Együtt van a kettő, ez az első dolog, amit annyira jó, ha látunk, hogy ami személyesen történik, az valahogy része mindannak, amit Isten az egész teremtett világban munkál. És amit Isten az egész teremtett világban munkál, az nem független attól, ami személyesen történik velünk vagy bennünk. Nem kell az egyiket félretenni ahhoz, hogy a másikra tekintsünk. Istennél egybe szövődik ez a kettő. Azt szeretném azután a bevezető után, hogy ránézzünk, hogy az örömhírhez, Jézus születéséhez vezető úton milyen örömhírek hangoznak fel. Ez pedig a történet négy része alapján, négy színhely vagy négy esemény szerint, amelyeknek ezeket a címeket adtam. Az első, munkavégzés közben elszenvedett sérülés, a második, kamaszálom, a harmadik, újjongó babamama kör, a negyedik, betekintés az újszülött osztályra. Mert ez mai történet. Munkavégzés közben elszenvedett sérülés, az első szín, Zakariás a pap a maga munkáját végzi, és hát mondhatjuk, hogy balesetet szenved, mert ha valaki bemegy a munkahelyére úgy, hogy tud beszélni, és utána úgy távozik el, hogy nem tud beszélni, akkor ott valamilyen baleset történt. Mert Isten a munkahelyeken is végzi a maga munkáját. Persze tudjuk jól, hogy Zakariásnak vannak mélyebben megbúvó kérdései, mint nekünk is vannak mélyebb kérdéseink, mint a munkahelynek a kérdései. És ezek őnála legalábbis, de gyakran nálunk is a család kérdései. Hiszen Zakariás, ahogy elénk, hogy a Lukács evangélista, idős, felesége Erzsébet idős, nem volt gyermekük, Erzsébet meddő. Nehéz nekünk ma elképzelni azt a kultúrát, amelyben a gyermek az volt ott és akkor, ami a mai kultúrában a vagyon. Ha ma valaki különösen egy faluban leéli az életét, és idős, öreg házaspárként semmilyen nincs telen, azt valószínűleg mindenki így nézi, hogy te mit csináltál az egész életedben, hogy semmit nem tudtál elérni. Hasonló abban a kultúrában az, amikor egy házaspárnak nincsen gyermeke. Gyermektelen, nincstelenek bizonyos értelemben Zakariás és Erzsébet, ami azt jelenti abban a világban, hogy nincs rajtuk áldás. Nincs rajtuk Istennek az áldása, és ezért megvetés, sőt, gyalázat jár. Erzsébet maga mondja később, hogy rátekintett az Úr az én gyalázatomra. Mert hogy mindenki azt mondja, hogy hogyan lehet, hogy ezeknek Isten nem ad gyermeket, mi van e mögött? Lukács nem csak azt mondja Zakariásról, hogy Isten szolgálja a pap, hanem azt is mondja, hogy Erzsébettel együtt igazak voltak és fedhetetlenül éltek. Igazak és fedhetetlenek, és Isten bezárja a méhét, és nem ad neki gyerekáldást. Ha kicsit beleéljük magunkat, hogy mit kellett ennek az idős házaspárnak hordozni évtizedeken keresztül, vágyak és remények, aztán csalódás és lehetetlenség, beletörődés, akkor számos olyan családi történethez megérkezünk, amelyek itt zajlanak a mi életünkben. És aztán egyszer csak íme, erről szól az egész Lukács első fejezet, Isten elkezd cselekedni. Isten, bár kicsit késve, de mégis megmozdul, lehet, hogy tiltakozol, hogy Isten nem késett, mert ő soha nem késett, de hát azért emberi időszámítás szerint, valljuk be, mégis egy kicsit késett. És amikor Zakariás végzi tehát a maga mindennapi munkáját, végzi a maga papi szolgálatát, akkor egyszer csak megjelenik Isten küldötte, és örömhírt hirdet, meghallgatásra talált a te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked. Azt gondolom, hogy különben ezek nagyon régi könyörgések, nem hiszem, hogy akkor is még naponta könyörögtek. De nem vesztek el. Nem vesztek el azok a régi könyörgések. Két dologra figyeljük ezzel a bejelentéssel kapcsolatban. Az első itt is, amit mondtam, a személyes és a közösségi kapcsolata. Az angyal azt mondja, örömöd lesz ő és vigasságod. Mert hogy végre gyermeked lesz, amire annyira vágytál. Személyes vigasztalás, személyes örömhír, személyes válasz. És sokan örülnek majd az ő születésének, Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz. Isten munkája rajta keresztül az egész nép életében. A másik, amire figyeljünk, Zakariás válasza. Miből tudom ezt meg? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Én nem tudom, milyen lehet Gábriel arkangyallal találkozni. Próbáld úgy felidézni, vajon mi, hogy képzelnéd ezt el? De hogy a jelenléte dicsőséges, felséges, szentséges, a hatalma mindent átjár, hogy az ember az ő jelenlétében teljesen áttetsző, az biztos. Hogyan mondhatja hát ez az öreg pap, Isten szolgája, Isten küldöttének, akit biztos, hogy nem téveszthet össze az egyházfival, hogy miből tudom ezt meg? Mert ha a szomszédja ment volna oda hozzá, és azt mondja neki, hogy hát figyelj, Isten minden könyörgést meghallgat, lesz neked egy gyereked, hát akkor mondhatja ezt. De amikor az isteni küldött jelenlétében áll, hogyan mondhatja, hogy miből tudom ezt meg? Milyen vastag keserűség, csalódás, vagy vaskos keserűség, csalódás kérgezi ennek az öreg papnak a szívét, aki már nem tudja befogadni az örömhírt. Isten persze nem rebben el hitetlen szolgájától, mint megriasztott pillangó a virágról, mert Isten régóta pontosan tudja, hogy munkáját rajtunk hitetlen gyermekeink keresztül viszi győzelemre. Ő nem ijed meg. De az angyal megadja a kért jelet, vagy lehet, hogy nem is kért jelet, ki tudja. Íme most megnémulsz, jel kell neked, hát itt a jel. Megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végben nem mennek. És a munkahelyi baleset egy egészen komikus helyzetet hoz létre. Próbáld elképzelni, amikor Zakariás kicsit megkésve kijön a nép elé, akik várják a papot, aki bement elvégezni az áldozatot, és tudják, hogy valami történt, de mi történt, Zakariás? Miért nem jöttél időben? Mi történt ott az oltárnál? Miért késtél? Az öregnek kijön, és csak integet. Szerintetek sikerült elmutogatni, ahogy angyalt látott és üzenetet kapott, aki azt mondta, hogy néma lesz? Mint egy vicces activity party. De tudjátok, Isten munkája elindult. Ebben a helyzetben, ennek minden kínjával, minden dicsőségével, minden humorával, Isten munkája elkezdődött. És ez a jó hír. Örüljünk neki. Második szín, kamasz álom. Ne botránkozzatok meg, ne nyissunk arról a vitát, hogy a modernizmus és az individualizmus előtti társadalomban volt-e kamaszkor, lázadó kamaszkor. Nem is kívánok Máriára ráhúzni semmi mai kamasz szerepet, nem gondolom, hogy otthon ült a szobájába, a teleplakátolva a szobája, és közben mobilról posztolt. De annyit szeretnék ezzel jelezni, hogy Mária igen fiatal lány volt, amikor ez az álomszerű esemény megtörtént vele. Szóval milyen formát ölt az örömhír ennek a fiatal lánynak az életében? A folytatás párhuzamok és ellentétek története. Ugyanaz a Gábriel érkezik 6 hónappal később, ugyanolyan váratlanul, egy hasonlóan önkényesen kiszemelt személyhez, teológiai érzékenységgel bíróknak a kiválasztotthoz, de azért ezt nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy Isten önkényesen kiszemelte őt valamire. Miért pont Zakariás és Erzsébet? Miért pont Mária? Nyilván számít a családi vonal. De végül mégiscsak annyi válaszunk maradt, hogy hát csak. Mert Isten így döntött. Mert őket választotta ki. Mert ez az ő kegyelme. Ez a jó hír. Ez az örömhír nekik. Aztán mindjárt feltűnő a két meglátogatott közti különbség is. Az egyik idős, papi szolgálatban áll és férfi, a másik fiatal, és csak annyit tudunk róla, hogy Názáretben él, és a Dávid házából származó József jegyese. Az angyal nem kevésbé rendkívüli örömhírrel érkezik, sőt, talán még lehetetlenebb, amit mond, íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak, és elmondja, hogy majd ő lesz az, aki Dávid trónján ül, ami a messiás, egyértelmű, Mária is tudja. És mégis mennyire más a válasz, míg Zakariás életének nagy nyomorúságára vigasztalás kellett, hogy legyen János érkezésének a bejelentése, erre vágyott egész életében. Micsoda vigasz! Addig Mária életében, akárhogy Máté evangélista elbeszéléséből is tudjuk, nem kevés bonyodalmat, kínt, félelmet okozott ez az örömhír. Mert miközben ezek a sorok Izrael legmélyebb várakozásairól beszélnek, a felkent uralkodóról, a messiás érkezéséről, Mária életében tudjuk jól, nem kevés küzdelmet, nehézséget és fájdalmat is hozott. Ott van annak a terhe, hogy egyes leányként gyermeket vár. Hogy fogja ezt Józseffel tisztázni? Hogy fogja a rossz nyelveket elhordozni, ami még Jézus életében is ott volt körülötte? Mind-mind része annak, ahogy Mária részesül miben? Az örömhírben, az örömhírben részesül. És mennyi nehézség kapcsolódik hozzá? Ezzel együtt Mária Zakariással összehasonlítva valami meglepő egyszerűséggel válaszol az angyali szóra. Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? De ez nem a hitetlenség hangja, amint Gábriel válasza is egészen más, mint amit Zakariáshoz intézett. A Szentlélek szár rád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. És amit ezután mond Mária, az minden Isten mozdulására, irántunk való kezdeményezésére, hívására adott válaszaink örök mintája, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Nem lehet nem hallanunk, ahogy az öreg pap kételkedő szavai szemben állnak a fiatal senki lány egyszerű önátadásával. Legyen velem, ahogy te akarod. Azóta is minden egyes keresztény embernek. Ez az alapvető szava. Az egész, amikor Jézus először megszólít, és meghív, és valahol önmagához fordulásra hív, hogy forduljunk el a régitől, forduljunk oda hozzá, fogadjuk be őt az életünkbe, ugyanez a mozzanat. Legyen meg, ahogy te akarod. És ezt még belülről soha nem mondtad ki, bár az imádságban mindig elmondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Akkor tekints ebbe bele, hogy micsoda kiválasztás, micsoda méltóság, amit Isten Máriára bíz, ugyanakkor mennyi nehézséggel van egy jár együtt, és mégis azt mondja, legyen meg bennem a te akaratod. Te Uram, cselekszel, és legyen úgy, ahogy te teszed. És Istennek ez az akarata, nézzétek meg, Máriának nem csak a füléig, az agyáig, nem csak a szívéig jut el, egész lényét kéri. Isten az egész ifjúságát, a családra vonatkozó elképzeléseit és reményeit, a jó hírét a saját szomszédai között, még a testét is kéri. Isten akarata kíván testet ölteni általa, Isten fia fog testet ölteni benne. Ez az örömhír. Ez a jó hír. Ez Isten munkája. Bárcsak tudnám, mi van a szívetekben. Bárcsak tudnám, hogy örültök vele? Csodálkoztok bennem? Bárcsak tudnám. Bárcsak, de a Szentlélek tudja. Harmadik. Újongás a babamama körben. Mária hallotta Gábrieltől, hogy rokona Erzsébet is részese Isten csodájának, és fiút vár. Erzsébet, amikor megfogant, nem mutatkozott emberek előtt 5 hónapig. Hát képzeljétek el az idős asszonyt. Úgyhogy inkább elbújik. Most pedig Mária bújik el a mindent látó szemek és a mindent felkapó nyelvek elől, és elmegy Erzsébethez, és 3 hónapot nála tölt. Mert azért az is kínos. Szóval ketten találkoznak ezen a különleges baba-mama körön. Ketten az idős hölgy, akinek életében oly későn, túl későn jött a gyerekáldás, és a fiatal, akinek az életében sokkal korábban érkezett, mint annak lennie kellett volna. Isten nagyon erősen munkálkodik, evangéliumot munkál a világban, evangéliumot, örömhírt munkál a két asszony életében, de mintha Isten kiesett volna a normális időzítésből. De így is mondhatjuk, és talán közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy ennek az Istennek nincs túl késő, és ennek az Úrnak nincs túl korán, mert ez az Isten szabad, szuverén, bölcs és hatalmas. Ugyanakkor játékos, váratlan és meglepetésekkel teli. Gyönyörűsége van Erzsébetben, és gyönyörűsége van Máriában. Kibillenti az eseményeket a rendszerinti normális kerékvágásból, hogy mindenki láthassa, ami itt történik, az az örömhír, ami itt történik, azt senki más nem munkálhatja, csak egyedül ő munkája. A mamakör középpontjában az anyamé áll. Valójában az egész történet középpontjában, ha belegondoltok, eddig is az anyamé állt. Isten cselekedete, a szabadítás munkálása, a Szentlélek teremtő ereje, Izrael és a világ megváltásának története, ahogy majd Mária énekel is, ami Jézusban történik, az elnyomó uralkodók a trónról való letaszítása, az elnyomottak felemelése, mind-mind az anyamében kezdődött, és ott zajlik. A meddőben egyik oldalról, és a szűzben a másik oldalról. Milyen ez az Isten? Találkozik a két asszony, és azt olvassuk, amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzata méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És utána olvassuk, és Mária újjongott, és elkezdődik az újjongás. Lukács nem véletlenül írja, hogy Mária betelt Szentlélekkel. Lukács a Szentlélek teológusa, mondják, aki írta a Lukács evangéliumát, és írta az apostolok cselekedetéről írott könyvet is. És a két könyv között nagyon sok párhuzam van. Lukács az, aki pontosan tudja, hogy mi a lélek munkája, aki leírja, hogy mi történt pünköskor, hogy hogyan szállt le a Szentlélek. És ha megnézitek az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, amikor a Szentlélek újra és újra leszáll valakire, vagy egy közösségre, amikor betölti őket Isten lelke, a válasz mindig, hogy Istent magasztalják, és Istent dicsőítik. Mert a lélek megnyitja a szívet, és megnyitja a szájat Isten magasztalására. Nem véletlen tehát, amikor a két asszony találkozik, és benne találkozik keresztelő János, aki Jézus előfutára lesz, és Jézus a magzatban, és az asszonyok betelnek Szentlélekkel, Máriából kifakad a magnifikát. Az Istent dicsőítő és magasztaló ének, aki nem csak a saját életükben, hanem az egész világ életében újat kezd. Azt az Urat ünneplik, aki nem fegyverrel és erőszakkal jön, hogy ledöntse a hatalmasokat és felemelje a megválasztottakat, hanem ennek a két asszonynak a méhében cselekszik. Aki nem feledkezett meg a prófétáknak, meg a próféták által mondott szövetségről, ígéreteiről, hogy helyreállítja a népét, de ezt valami különleges, csendes, láthatatlan, lassan kibontakozó módon teszi, ahogy csak ezek az asszonyok tudják. Örömhír! Felébredtél már ma reggel? Nem bírom átütni. Nem bírom átütni ezt a falat, ami itt van. Hogy megmozduljon a szívetek, és magasztaljátok az Urat. a Szentlélek át tudja jutni. Utolsó. Betekintés az újszülött osztályra. Zakariás, Erzsébet és a szomszédok ott vannak a rokonok társaságában. Tudjátok, 9 hónap alatt Zakariás már olyan kifinomultságra tett szert az integetésben, hogy a faluban már senki nem ül levele aktivitizni, mert mindent megnyerni. De nem ez a fontos, hanem az, hogy a gyerek, mindenki örül. Azt olvassuk, mindenki örül a gyermek születésének. A névadás körül azonban kisebb zavar alakul ki, hiszen Erzsébet Jánosnak akarja nevezni a fiút, de ez a korabeli szokások fényében értelmezhetetlen. Hiszen ez a társadalmi tradíciók felrúgása lenne, Zakariásnak kell hívni az apjáról. Úgyhogy a rokonok unszolására az öreg pap táblára írja, amit az angyal parancsolt, János a neve. És mi történik, amikor leírja? Amikor leírja ezt a mondatot, amikor saját cselekvésével beteljesíti, amit Isten parancsolt, fiút fogsz ülni a feleséged, nevezd a nevét Jánosnak. Amikor beteljesíti, amit Gábriel arkangyalon keresztül Isten parancsolt, amikor engedelmes, akkor ezt olvassuk, azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. És mindenkit félelem száll meg. Ezt olvassuk, mert az emberek érezték, hogy itt valami olyan történik, itt, amiben úgy találják magukat szembe Istennel, ahogy korábban nem. Isten munkájával, az örömhírrel, a megváltás közeledésével találkoznak, ezt érzik. És ezt fogja hirdetni Zakariás, amikor megnyílik a szája, betelt Szentlélekkel és így prófétált. Te pedig kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyen meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Ugyanaz az ember, aki 9 hónappal korábban csak annyit tud mondani az isteni követnek, hogy honnan tudom ezt meg? Nekem már minden lejárt. Ez már a történet vége. Ezt a gyalázatot senki nem beszél rólunk. Ezt a kemény szívet már semmi nem lágyítja meg. Milyen ironikus, nem? Aki hitetlen volt és néma lett, az most, amikor megnyílik a szája, soha nem látott dolgokat mond el, amelyek biztosan meglesznek, mert Isten megcselekszi. Aki nem hitte, hogy gyermeke lesz, most arról beszél, hogy hamarosan Isten világossága fog felragyogni a nemzetre és a népekre, akik a sötétségben vannak. Az, aki öreg papként végezte a munkáját, most Isten prófétájaként hirdeti egy új kornak a hajnalát. Jön, akit Izrael vár, jön, érkezik, aki helyreállítja az egész világot, aki megváltást szerez, mert az ő fia, keresztelő János, annak lesz az előfutára. Aki saját imádságait egy gyermekért 9 hónapja még végképp elveszettnek tartotta, most egész népe évszázados vágyakozásait és imádságait látja a beteljesülés küszöbén. Akinek hitetlensége és némasága, mint egy jelként utalt arra, hogy hosszú ideje ebben a népben, 400 éve Istennek nem volt prófétai kijelentése, Isten csendben volt Izraelben évszázadokon keresztül már ekkor. Annak a friss szava most a népe számára a Szentlélekkel betelve meghirdeti, hogy Isten újra cselekszik, hogy Isten elérkezik, hogy Isten uralma és országa a küszöbön áll, hogy magához hívja és megbékítse a népét. Ez az örömhír. Hogyan vagy te ennek részese? Személyesen? És hogyan látod ebben az adventben, hogy akármi is történjen, ezt a történetet semmi nem állította meg azóta sem. És milyen örömhírre vágysz a szíved mélyén? Kinek a szavát vágyod vagy koldulod? Milyen hírre fordulod a szíved, hogy majd az végre örömhír lesz, miközben semmit nem látunk abból, amit Isten néha titkosan és elrejtetten, máskor nyilvánosan és hatalmasan, de megállíthatatlanul cselekszik.